Nagyon jó itt lenni veletek. Szeretnék a közepébe csapni, viszont előtte csak egy gondolat. Hányan gondoljátok úgy, hogy Zsuzsinak nagyon különleges ajándéka van Istentől, hogy szolgálja Krisztus testét. Köszönjük, Zsuzsi, a mai részedet is köztünk, és hogy előre tekintünk a terveket. Igen, Urunk, köszönjük. Köszönjük neked, amit hallottunk. Köszönjük azt, hogy te annyira izgatod vagy az életünk felől, mert te ismered, hogy mennyire hatalmas vagy. Te tudod, hogy mennyi minden el van készítve nálad számunkra az életünkbe, amit oda fogsz adni, amit oda tudsz adni. Hálások vagyunk neked, Urunk. Szolgálj felénk. Építs fel bennünket. Amen. Van egy személy, akit nevezhetünk Péternek, aki éppen egy hatalmas kudarc után van, és majdnem, hogy veri a fejét a falba, mert küszködik valamivel. Ez az ő nagyon gyorsalkodó nyelve, amivel olyan sokszor megbánt másokat, olyan sokszor csak elhamarkodottan szól. Ott van ő benne, hogy igen, azért mindenki szokott mondani butaságokat, de én állandóan ezt teszem. És aztán ott van valaki, akit nevezhetünk Józsefnek, aki egyetlen állását sem tudta megtartani. Próbálkozott a családi vállalkozásban, de kidobták onnan. Igazgatói széket is kapott később, de aztán onnan is el lett távolítva, és börtönbe került. És most ott ül, és mindenki által érthető módon bizonytalan a lelkében. És aztán ott lehet egy lány, aki ugyanígy bizonytalan, aki ugyanígy kudarcokat tapasztalt meg, sok-sok kudarcot az ő házasságaiban. Az első az kudarcba fulladt, a másik is. A harmadik összeomlás, akkor a bíróság már, mikor jött, már kívülről tudta a családtagjai nevét, az adatait. A negyedik házassága is aztán, és az ötödik házasságáig az összeroppanása is. Tulajdonképpen azt próbálta sugallni, hogy ő házasság és a kapcsolatok terén kudarcra van ítélve. Tudod, nem tudom, hogy ahogy élsz, vannak-e olyan, talán nevezhetjük erődítményeknek, olyan szokások, olyan gyengeségek, amelyek állandóan ott vannak, állandóan tapasztalod az erejüket, és olyan, mintha Sátán egy ilyen cölöpöt vert volna rá az életedben, és el nem távolítható onnan. Olyan, mintha Sátán egy láncra kötötte volna, beleverte volna a földbe, és nem tudna elmozdulni az életedből. És lehet, hogy ez olyan valami, amit már megszoktál. Pontosabban egész jól megtanultál vele együtt élni, és lehet, hogy feladtad már azzal kapcsolatosan, hogy ez változhat. Feladtad. Sátán annyiszor tudod, fejbe csapott, és annyiszor tapasztaltad a kudarcot, hogy feladtad, és elkönyvelted, hogy ez most már nem fog változni. Egy olyan terület, ami olyan, mintha odaállt volna Sátán közém és Isten közé ezzel a dologgal, és megakadályozná azt a bensőségességet, annak a bensőségességnek a növekedését az életemben Istennel. És ez a bizonyos gyengeség, ez lehetnek ezek rossz szokások, amelyektől tudod, nem tudsz mozdulni, nem tudod letenni őket. Lehet, hogy egy negatív hozzáállás, tudod, hogy csak nem nagyon nehezedre esik, és nem tudod könnyen, tegyük fel, tisztelni a tekintélyt. Lehet ez egy ilyen, lehet más negatív hozzáállás is az életben. milyen területen áll Sátán erődje az életünkben. És ez nagyon jó szó, hogy erősség, egy vastag falak, tudod, bebetonozott, lebetonozott falak, ami úgy tűnik, hogy tudod, soha nem lesz onnan elmozdítva. Egy fellegvár, hatalmas kapukkal. Dávid is ezzel nézett szembe, amikor Jeruzsálemre tekintett. Lehet, hogy amikor Jeruzsálemre gondolunk, akkor templomra gondolunk, profétákra gondolunk, akik szolgálnak. Lehet, hogy arra gondolunk, hogy Jézus ott jár és szolgál, és az emberek hallgatják őt. Amikor Jeruzsálemre gondolunk, lehet, hogy egy növekvő gyülekezetre gondolunk, ami egyre növekszik, hát az első században. De Krisztus előtt 1000-ben, amikor Dávid megkapta azt a kettéosztott királyságot, úgymond ő lett a király, akkor tudta, hogy egy erős királyra van szükség. Ugyanakkor szükséges egy nagyon erős központ. És ott volt Dávid Jeruzsálemben egy dombon lévő hatalmas erődítményre tekintett. És valószínűleg sokszor elment arra, és látta. És ebben ezt a várban jebuzeusok laktak, így hívták őket, jebuzeusok. És Dávid azt mondta, hogy ez egy nagyszerű hely lenne arra, hogy ez legyen a központ. És lehet, hogy kiment esténként, látta, hogy az esti fényekkel megvilágítva milyen hatalmas falai vannak. És ott volt Dávid, és azt mondta, hogy ez milyen nagyszerű lenne. És 2 Sámuel 5-nél kérlek, nyisd ki a Bibliádat, 6-os verstől olvassuk. 2 Sámuel 5, 6-os vers. Felméne pedig a király és az ő népe Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, akik azt a földet lakják vala. Ők azonban azt mondák Dávidnak, nem jössz ide be, hanem a sánták és a vakok elűznek téged, melyel azt jelenték, nem jöjj ide be, Dávid. Bevevé mindazáltal, vagy mondhatjuk azonban, bevevé Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa. 9-es vers, és lakozik Dávid abban a várban, és nevezi az Dávid városának, és megépíté Dávid körös körül, milliótól fogva befelé. Dávid pedig folytonosan emelkedik és növekedik, mert az Úr, a seregek Istene vala ő vele. Jeruzsálem, tudod, egy régi, erős alapokon álló, kétségbejtő fellegvár, hatalmas tornya és falai vannak, és ott járkálnak a jebuzeusok a tetején, a falak tetején, és könnyedén szórják a gúnyolódó szavakat. Itt, hogy olvastuk a 6-os versben. Tudod, mit képzelsz, Dávid, még hogy te bejössz ide? Hát a vakok és a sánták is elűznek téged. És ott voltak a megfélemlítő szavak, és könnyedén jöttek ezek a szavak, ezek a gúnyolódó szavak onnan föntről. Nem fogsz bejönni ide, soha. És nagyon-nagyon olyan tekintélyt parancsoló szavakat használtak, ilyen tekintélyt parancsoló könnyedséggel írták le Dávidot, és fejezték azt ki, hogy könnyedén elbánnak vele még a leggyengébbek is. Úgyhogy ne is gondolkodjon, hogy ez változni fog. Soha se fogod legyőzni a rossz szokásaidat. Ezek a szavak, tudod, Sátántól, ezek a szavak, lehet a szüleinktől, ezek a szavak a mellettünk lévőktől. Sose fogod legyőzni a rossz szokásaidat. Azt hiszed, hogy le tudod győzni a szenvedélyeidet? Gondolkodj egy kicsit. Hogyan változna meg pont a te én képed? Hogyan változna meg pont a te én képed? Valami, amivel egészen így megpróbáltunk már együtt élni. Évek óta, lehet évtizedek óta. Tudod, nem változik. Hogyan gondolod, hogy az évek óta meglévő depressziós hajlamod változhatna? Hogyan gondolod, hogy majd lesznek napok egymás után, amikor felkelsz, és, és nincs rajtad a depresszió megkörnyékezése. Tudod, a szavak onnan a várfal tetejéről. Hiszed azt, hogy lehet egy olyan életed, melyben egy mély megelégedettséged van belül a lelkedben? Hát hiszen, gondolj vissza, csak gondolkodj egy kicsit. Hát mindig valami ezt keresztbe húzza. Hűség, tudod, Isten felé, tudod, egy lojalitás, egy hűség, egy szeretet Isten felé. Gondolkozz már egy kicsit. Gondolod azt, hogy meg lehet az, hogy a lelked bővölködik ott mélyen, tudva azt, hogy Isten tökéletes akaratában jársz? Gondolod? Gondolod, ez valamikor veled meg fog történni? Igen, emlékszem, amikor még régen próbálgattad, és volt egy bizalmad e felé. De csak nézz vissza az elmúlt hónapokra, évekre. Ezek azt bizonyítják, hogy semmi értelme, hogy egy pici hited is legyen e felé. Tehát van még reményed arra, hogy mások számára a te életed vigasztalást és bátorítást nyújthat. Bízol még abban, hogy lehetnek jelentőségteljes kapcsolataid. Tegyél le róla. Hát vedd észre, hogy az összes, ami volt, azt már vagy tönkretetted, vagy éppen most teszed tönkre. És jönnek a szavak, mint ahogy jöttek a jebuzeusoktól, a várfal tetejéről. Na most itt fel kell figyelnünk valamire, a 7. versben. Bevevé mindazáltal Dávid. Azonban bevette Dávid ezt a várat. Egy öreg város. Nagy falakkal, kétségbejtő hangok. Dávid azonban elfoglalta. Ez a szó annyira tetszik itt. Ez az azonban. Dávid azonban elfoglalta. És csak gondolj bele, hogy nem lenne nagyszerű, ha Isten az életrajzodba beírna ezt az azonbant. Azonban. Ott valaminek a környezetében bele lenne írva. Alkoholista szülők gyerekeként nőtt fel, azonban az ő életében józanul élt. Egy olyan családban nőtt fel, ahol mindig csak a rosszat jegyezték meg róla, mindig csak a rosszat találták meg mindenben. Azonban ő olyan volt, akinek a szavai építőek és bátorítóak voltak. Olyan családban nőtt fel, ahol nem volt melegség és meghittség a kapcsolatokban, de ő olyan szülő volt azonban, aki igazi otthon teremtett, szeretet által, aki meghitt kapcsolatokban élt a családjában, és azon kívül és többekkel. Egy olyan közegben nőtt fel, ahol sohasem hittek ő benne, azonban ő meglátva az ajándékát, tehát szolgálatba állította azokat, és így elért az életben a legtöbbet, amit csak elérhetett. Annyira szeretem ezt a gondolatot, hogy találd meg az ajándékodat, és építsd köré az életed. Tehát a Szent Szellem adott ajándékot nekünk, és azt mondja, hogy figyelj, találd meg a legfőbb ajándékodat, és építsd köré az életed. Könnyen arra gondolhatunk sokszor, hogy hát a normális az, hogy a munkám köré, pénzkereseti forrásom köré építem az életem. És lehet, hogy ez egy nagyon meghatározó rész az életünkben idő tekintetében. Ugyanakkor élhetünk egy ilyen továbblátással, egy olyan szemlélettel, hogy Isten adott nekem egy ajándékot, belém helyezett valamit, ami egy különös módon hatással tudok lenni emberekre, és egy különös módon tudok részt venni Isten országának az épülésében. És szóval ez, találd meg az ajándékot, és építsd egyre inkább köré az életed. A különleges emberek azok csupán olyan általános vagy normális hétköznapi emberek, akik megtalálták az ajándékaikat, és abban élnek, és azt használják. Ez egy ilyen kis csak zárójeles dolog volt. Szóval mindannyiunknak szükségünk van az azonbanra. Isten azonbanjára. Értitek, mit értünk alatt, ugye? Hogy Isten tesz valamit minden körülmény ellenére, ami csak elbizonytalanítana minket azzal kapcsolatosan, hogy ez megtörténhet. Isten rengeteg azonbant ad. Neki semmit nem jelentenek az erődök. Neki semmit nem jelentenek. Nem bizonytalanítják el őt az erődök. És értünk is meg tudja tenni azt, amit Dávidért megtett. Itt a kérdés csak az, hogy megtesszük-e azt, amit Dávid tett. És egy egyszerű kis gondolat ez. Megtesszük-e azt, amit Dávid tett. 2 Korintus 10:4 azt mondja, hogy hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Tudjátok, mi volt az az egyetlen egy dolog, amit Dávid tett? Nem hallgatott a régi hangokra. Nem hallgatott a régi hangokra. A falon peckesen lépkednek, és gúnyos, lealacsonyító szavakat mondanak, és Dávid elengedi a füle mellett. Úgy, mint Nehémiás. Ugyanazon a helyen, néhány száz évvel korábban, biztos emlékeztek többen, hogy Nehémiásék építették a falat, Nehémiás vezetésével épült a fal, és az ellenség küldött embereket, és azt mondta, gyere le a falról, találkozzunk Ónó völgyében. Gyere le a falról, találkozzunk Ónó völgyében, mert az ellenség célja az volt, hogy megálljon az építkezés. Nehémiás egyszerűen elintézte. Úgymond Nehémiás elengedte a füle mellett, és egyszerűen elintézte. És azt mondta, figyelj, nincs sok időm rád, egy mondatnyi időm van. Nem mehetek le, mert nagyon fontos munkát végzek. És folytatta a munkát, elengedte a füle mellett, amivel oké, értjük. De ezt tette Jézus is. És Zsolti említette, hogy megkísértette Sátán őt. És Jézus 3 tömör mondattal válaszolt a Sátánnak. Nem foglalkozott azokkal a szavakkal, amivel Sátán őt el akarta mozdítani. Aztán, amikor Jézusnak Péter azt mondta, hogy Jézus nem mész te a keresztre, dehogy is, neked semmi helyed a kereszten, dehogy is, én harcolni fogok azért, hogy te nehogy a keresztre menj. És természetileg nagyon-nagyon-nagyon kedves és törődőnek tűnik ez a mondat, de valójában Isten akaratával tökéletesen ellentétes volt, és Jézus, tudod, egyszerűen, rövidre zárva, tudod, azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Jézus elengedte a füle mellett. Jézus nem figyelt pontosabban erre a hangra. Aztán Pásztor Balázs említett egy verset vasárnap, Máté 5-ben van, Máté 9-ben, amikor bement Jézus ahhoz a halott, akkor már halott lányhoz, és azt mondta, hogy nem halt meg, csak alszik. És ott nevettek rajta többen. Nevettek, kinevették Jézust. És Jézus tudod, eltávolította a hitetlenkedőket. Rövidre zárta a dolgot. Szóval Nehémiás, Jézus, Dávid gyakorolták a szelektív hallást. Ez picit más, mint amit mostanában Sári kezd gyakorolni. szelektíven, hihetetlen kifinomult módon néha csak tudja, mit nem kell meghallani. Szelektív hallásunk kell legyen. Ezek a hangok általában és sokszor nem fülünkkel hallható hangok. Ezek hangok, amik a lelkünkben feljönnek. Ezek hangok, amik lehet a levegőből, tudod, sátán kivetítésként küld a gondolatainkba. Tudod, ezek hangok, amik gondolatainkban hangoznak el. De gyakorolnunk kell a szelektív hallást, amit gyakorolt Dávid is itt ennek a várnak a bevétele előtt. A szelektív gondolkodást úgy szintén, szelektív gondolkodás, nem engedhetek helyet bizonyos gondolatoknak. Gondoljára, amiket most említettünk, Jézus példájára, Nehémiásra és Dávidéra. Hogyan nem engedek, tehát hogyan gondolkodok szelektíven, egy helyes módon, helyes megértés szerint. Úgy, ahogy ez a három hősünk Jézussal az élen tette, tudod, jön, és engedem tovább, és azt mondom, hogy nem, ez nem az, amin nekem gondolkodnom kell, ez nem az, amin én gondolkodhatok. Tovább kell engednem. Tudod, úgy szintén szelektívnek kell lenni a tekintetemnek. Valamire csak nem tekinthetek. Valamint csak nem tarthatom a tekintetemet. Ott van egy pillantás, és le kell, hogy vegyem róla a figyelmemet. És másodszorra nem nézek oda. Ezt tanuljuk. Nagyon tetszik. 1 Korintus 9.27 azt mondja, így kezdődik. Hanem megsanyargatom testem, és szolgává teszem. Annyira szeretem ezt, ennek a lehetőségét, hogy megvan a lehetőségem arra, hogy döntsek. És itt azt mondja tulajdonképpen, hogy a testemet szolgálatba állítom. Az én testem, tudod, szolgál valamit. Az én tekintetem szolgálatban áll. Azért, hogy Isten azonbanokat írhasson az én életrajzomba. Hallok valamit, és aztán tudnom kell, hogy engedem-e tovább, vagy még én is hozzáteszem a magamét, és forgatom magamba, és jelentőséget tulajdonítok neki. És ahogy olvassuk a római levelet, azzal kapcsolatosan akár, hogy Isten mit tett, megértünk, hogy mennyire valós az a szabadítás, ki emelt bennünket a bűn rabszolgasságából. Ha erre gondolok, akkor azt látom, Isten nagyon komolyan gondolja ezt, hogy szelektálnom kell. Úgyhogy tegyük, amit Dávid tett. Ne hallgassunk a régi hangokra. Ki tudja, lehet, hogy egy imádságnyira van Istennek egy azonbanja számunkra. Mert ő örömmel ajándékoz meg bennünket azonbanokkal. Ő örömmel ajándékoz meg bennünket. Tőle nem ki csavarnunk kell. Volt ez a példa vagy kép, nem tudom, hogy nekünk nem kicsavarnunk kell Isten kezét, megpróbálva, kicsavarva, tudod, valamit így kikönyörögnünk tőle. Hogy nekünk nem kell futni ilyen ódákat zengeni. Tudod, amikor ő hozzájövünk imádságban, ő örömmel ad, ő örömmel szabadít, ő örömmel ad nekünk. Péterrel is ezt tette, említettük az elején. Itt van ez a Péter. És gondoljunk most Péter apostolra, aki nagyon gyorsalkodó volt a nyelvével, és azt mondta, ez soha nem fog megváltozni. De Jézus őt egy apostollá tette, aki prédikált, ami Péternek hosszú éveken át a legnagyobb erődítmény volt, és ami felől talán már feladta. Tudod, Isten pont azon fordított, és pont azon mutatta meg az ő nagyságát. Ugyanígy József is, aki egy csőttömeg volt, a családja kinevette, biztos emlékeztek. Ugye a testvérei, Aztán a munkaadója bebörtönözte, és ott volt a kérdés, hogy viszi ez a József még valaha valamire, és vitte Egyiptomnak a miniszterelnöke lett, mert Isten azonbanokat ad nekünk, az életünkbe belép, és megtesz olyan dolgokat, amikről talán már le is mondtunk. És aztán ott van az ötször elvált nő, akit a férfiak eldobtak, de Jézusnak egy tanítványa lett, és ez az ötször elvált nő az egész faluját Krisztushoz vezette, és ő volt Jézusnak az első misszionáriusa. Nem csak a mi társadalmunkban, de akkor is egy kivetett nő volt, akit leírtak. De Jézus terve más volt, és Jézus nem hagyta, hogy az élet egy természeti módon, természeti számítások szerint fejeződjön be. Úgyhogy egy Isten azonban ránk is vár. Általában két hangot hallunk. Az egyik hang az valahogy úgy szól, hogy Isten segíteni fog, tehát ez a hang, és aztán ezzel ellentétes másik hang az, hogy Isten elhagyott. És nagyon érdekes, hogy általában, amikor csüggedünk, akkor olyan sokszor oda mellé párosul az, hogy Isten elhagyott. Csüggedés, és úgy mellé párosul, hogy Isten engem már el is hagyott. Hallgatsz-e? Meghallod-e ezt a hangot? Vagy azt mondod, hogy ezzel én nem foglalkozom? Isten segíteni fog. Aztán az egyik hang az vágyik arra, hogy megerősítsen engem, míg a másik hang célja, hogy tönkre tegyen. A másik hangnak a célja, hogy tönkre tegyen. És a Róma 6-ban, ez, amit itt olvasunk, ez Istentől jövő hang. Ezt Isten mondja neked és nekem. Isten jelenti ki, mint egy valóság, mint az igazság, mint ami megáll. Nézzük meg Róma 6:18-as verset, kezdjük 6-osat, 6-os verset, csak néhányat. Figyelj, ezt mondja, tudván azt, hogy a mi óemberünk ővel megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. 18-as, felszabadulván pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Tehát ezt mondja Isten rólad, az igazság szolgája vagy. Felszabadítottalak, kivásároltalak, megszabadítottalak. 22-es vers azt mondja, most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek. Megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. És tudod, amire nézel, azzá leszel. Amilyen hangok jönnek, az szerint alakul az életünk. Amire nézek, azzá leszek. Úgyhogy tudd ezt, gondolj erre, hogy Istennek ott vannak az elkészített azonbanjai. És ahogy Dávid láttuk. Egy egyszerű kis lecke, egy kis igazság nekünk, hogy nem hallgatott a régi hangokra. Nem hallgatott a régi hangokra. Helyette jön az igazság, ami szabadít. Az igazság, ami szabaddá tesz bennünket. Amen. Amen. Drága Úrunk, szoktuk használni ezt a mondatot, hogy ez vagy az a hajó már elment. De Úrunk, ha arra nézünk, hogy mit tettél a múltunkban, mi nem tudtuk megváltoztatni a múltunkat, de Krisztus, te megváltoztattad a múltunkat. Köszönjük Jézus, hogy te erős vagy, és izgatott vagy felőlünk, az életünk felől. Köszönjük Úrunk, hogy Dávid emelkedett, mert te voltál ő vele. Atyán, köszönjük, hogy te tanítasz arra, hogy hogyan mondjunk nemet és hogyan mondjunk igent. Te tanítasz arra, hogy az élességet, a figyelmünket az ige által csak élesíted, és tanítasz, és erőt adsz arra, hogy valamire igent mondjunk, és valamire nemet. Urunk, akik itt vagyunk ma este, egy különleges munkád van az életünkben, egy személyes munkád van az életünkben, és a te igéd megáll. A te üzeneted, amit küldesz és küldtél nekünk, ezek megállnak. És te keresed a hitet. Az igaz az ő hite által ér. És Urunk, lehet ma este nem tudunk más tenni, mint azt mondani, neked igazad van, benned bízunk. Urunk, lehet, hogy egy imányira van, azaz azonban az életünkben, és mi bízunk. És mi bízunk. Nagy király vagy. Mindenható Úr vagy. Urunk, felemeljük a te nevedet, aki munkálkodsz. Munkálkodsz bennünk. És igen, nagy dolgokat várhatunk tőled. Urunk, hála neked ezért. Köszönjük ezt neked. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Hát el vagyunk bocsátva. Gyakoroljátok a közösséget, építsétek egymást, Isten áldjon titeket.